az apostol szavával köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén a 185. énekünket keressük meg. 185. énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk. Krisztus lett a vigaszunk. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk most Húsvét második napján, Máté evangéliuma 19. fejezetéből, 16. verstől a 26. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Oda ment Jézushoz valaki, és ezt kérdezte. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki, miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak, bizony, bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán, szívünkbe fogadásán, megtartásán, most helyünkről felállva, fejünket meghajtva, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked az ünnepeket. Azokat a napokat, amikor megállhatunk, amikor erőt kaphatunk, elcsendesedhetünk egy kicsit, És olyan jó, hogyha ezeket az ünnepeket a te jelenlétedben tudjuk eltölteni. Szeretnénk ezen az ünnepen is legelőször, legelsősorban és leginkább téged ünnepelni. Így húsvét második napján szeretnénk hálát adni neked azért, hogy lehetővé tetted azt, hogy egyáltalán itt lehetünk a templomban, itt lehetünk a te közeledben, és hallhatjuk a te igédet. És azt is köszönjük neked, amikor vannak az életünkben kiemelkedő napok, amikre várunk, amikre készülünk, és amik után talán más emberek leszünk, mint előtte voltunk. Urunk, ilyen nap lehet valakinek az életében a konfirmáció. Most hálát adunk azért, hogy ezért is összegyűlhettünk most, hogy meghallgathassuk a fiatalok konfirmációi fogadalom tételét. Milyen nagy csoda, Istenünk, az, hogy valaki eljut oda, hogy kiálljon a gyülekezet színe elé, és a te színed előtt hitet tegyen melletted, vallást tegyen az Istenbe vetett hitéről. Urunk, köszönjük őket, akik ezt most megteszik. Hálát adunk azért, hogy te életet adtál nekik. Hálát adunk azért, hogy elvezetted őket idáig. Szeretnénk most itt megköszönni a gyülekezet közösségében az ő szüleiket, és mindazokat, akik ebben támogatták őket, akik imádkoztak azért, hogy eljöhessen ez a nap, amikor ők ideálnak és vallást tesznek az ő hitükről. Urunk, nekünk is szükségünk van arra, nem csak a konfirmációkor, hanem újra és újra, hogy hitet tegyünk melletted. Szeretnénk most, hogyha ez az Isten tisztelet is erről szólna, hogy miközben hallgatjuk a te igédet, és hallgatjuk az ő fogadalom tételüket, az ne szóljon másról, mint annak a bizonyítékáról, hogy te velünk vagy, hogy magadhoz hívsz bennünket. És legyen ez az Isten tisztelet számunkra is olyan, ami megerősít bennünket, megerősít a hitünkben és a hozzád való kapcsolatunkban. Így kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat, áld meg és szenteld meg ezt az ünnepet, küldd el a te szent lelkedet, hogy betöltsön bennünket. Amen. Készülve az ige hirdetésére és hallgatására 165. énekünk első versét énekeljük, amelyben ezt kérjük, ezt valljuk megint csak, hogy az Isten itt van köztünk, és szeretnénk őt imádni, és hódolattal megállni előtte. Az az igéje, amely alapján az üzenetét ezen a mai ünnepen, az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánom, írva található a már előbb felolvasott ige szakaszban, Máté evangélium a 19. fejezetében. Innen egy verset olvasok újra, a 21. verset, amely így szól hozzánk. Jézus így válaszolt neki: ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. Foglaljuk el helyünket. Hadd kezdjem azzal, hogy talán meglepő, hogy így az ünnep második napján nem húsvéti történetet olvastam, a feltámadás történetét, vagy annak a folytatását. De ahogy készültem erre az alkalomra, és gondoltam, azon gondolkoztam, hogy mi lehet az, amiről most itt beszélhetnék, akkor eljutottam ehhez a történethez, a gazdag ifjú történetéhez, és gondoltam arra, hogy ez szólhat a konfirmandusoknak elsősorban, de nem csak hozzájuk, hanem mindannyiukhoz. És ahogy átgondoltam ezt a történetet, akkor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a lényeget tekintve ez is egy húsvéti történet. Azért, mert benne az örök életről van szó. És az, hogy az örök életről egyáltalán gondolkozhatunk, beszélhetünk, hallhatunk, az nem másnak köszönhető, mint annak, hogy Jézus feltámadt húsvétkor, hogy legyőzte a halált, és ezért lehetőséget adott nekünk is arra, hogy örök életünk legyen. Másrészt húsvéti ez a történet azért is, mert arról olvassunk, hogy valaki oda megy Jézushoz, találkozik vele, beszélget vele, hallgatja Jézusnak a szavait. És az, hogy húsvétkor Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, az azt jelenti, hogy ő él. Ő most is él. És ez azt jelenti, hogy mi is oda mehetünk hozzá. Oda mehetünk hozzá, találkozhatunk vele, beszélhetünk vele, és hallhatjuk az ő szavát. Nem ilyen módon, ilyen szemmel látható, és kézzelfogható módon, mint ahogy ez a fiatal ember tette meg, de mégis mi is megtehetjük. Húsvétnak köszönhetjük azt, hogy nekünk élő Urunk van, feltámadott Jézus Krisztusunk van, akivel lehetőségünk van találkozni, beszélni, kérdezni őt, és meghallani az ő válaszát. Most így figyeljünk erre a történetre, a gazdag ifjú történetére, ennek a fiatal embernek a kérdésére először, és aztán arra a válaszra, amit kapott Jézus Krisztustól. Mit üzen a mi számunkra, konfirmálók és nem konfirmálók számára? Emlékeztek arra, hogy volt egy alkalom, amikor készültünk erre a napra, amikor azt a kérdést tettem fel nektek, hogy mi az, amit nagyon szeretnétek, amire nagyon vágytok, mi az a cél, amit nagyon szeretnétek elérni? Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, én emlékszem erre a kérdésre, és a válaszaitokra is, ahogy hangzott a válasz volt, aki azt mondta, hogy én szeretnék híres színésznő lenni, híres énekesnő lenni. Aztán valaki azt mondta, hogy szeretnék megtanulni japánul. És jöttek még ilyen és ehhez hasonló válaszok. És azért jutott ez eszembe, mert ebben a történetben ez a fiatalember oda megy Jézushoz, és neki is van egy nagy vágya, egy nagy célja, amit szeretne elérni az életben. Van egy nagy vágya, egy nagy célja, oda megy Jézushoz, mert van benne valami hiányérzet, amit ő szeretne betölteni. És ez azért különös, mert úgy tűnik, hogy ennek a fiatalembernek mindene megvolt. Nagy vagyona volt, megszerezhetett mindent, fiatalként megkapott és elérhetett olyan dolgokat is, amiket mások egész életünkben nem kapnak meg és nem érhetnek el. Ha ez a mai történet, vagy ez a történet most játszódna, akkor talán úgy kezdődne a leírása, hogy egy fiatalember kiszállt a Mercedes terepjáróból, és odament Jézushoz. És feltette neki ezt a kérdést. Lehet, hogy néhány évvel korábban, hogyha ez a fiatalember is hallja ezt a kérdést, hogy mi a te nagy vágyad és a te nagy célod, akkor lehet, hogy azt válaszolta volna, hogy szeretnék gazdag lenni. És aztán gazdag lett, elérte ezt a célt, megvalósult az, amire vágyott. De most, hogy elérte ezt a célt, mégis hiányzott neki valami. Hiányzott valami, amit szeretett volna még megkapni. Ez a fiatal ember érezte, amit a mai ember is érez, hogy hiába ér el sok mindent, hiába kap meg sok mindent, az igazi vágyát, az ember igazi vágyát ezek sem tudják kielégíteni, az ember igazi vágyát nem tudja betölteni, és azt a hiányosságot, ami ott van bennünk, nem tudja betölteni sem a pénz, sem a karrier, még a szerelem sem. Mert lehet, hogy valakinek mindene megvan ezek közül, és mégis üres az élete. Eszembe jutott egy zenekar, és annak a frontembere, énekese, nem érzem magam nagyon öregnek, de azokat az együtteseket és énekeseket, akiket ti hallgattok, azokat nem ismerem. Úgyhogy egy régebbi példát hozok most, annak az együttesnek a neve, ami annak idején az én fiatalabb koromban nagyon híres volt, az én 10-20 éves koromban, az volt a neve, hogy Nirvana. És ennek az együttesnek már a neve is sok mindenről beszél, hiszen mutatja, hogy ennek a zenekarnak a tagjai nem az örök életben hittek, hanem a Nirvánában hittek, vagyis abban, hogy majd a semmibe hullik bele az életünk, hogy nem lesz folytatás. De nem ezért jutott eszembe elsősorban, hanem azért, ami történt ennek a zenekarnak az énekesével, aki egy fiatal ember volt, egy nagyon jóképű és egy nagyon-nagyon tehetséges ember, és úgy végződött az élete, hogy öngyilkos lett. Azért, mert mindenem megvolt ugyan, de valami, és a leglényegesebb dolog mégis hiányzott az ő életéből, és nem tudta, hogy hol kell keresnie. Lehetne sorolni a mai és a régebbi példákat vég nélkül, és azt is érdemes lenne egyszer megtenni, hogy belenézünk a mai sztároknak, vagy hogy mondjuk most a celebeknek az életébe, és hogyha megláthatnánk azt, hogy mi van a felszín és csillogás mögött, akkor a legtöbb esetben azt látnánk, hogy ezeknek az embereknek az élete, akiket elénk állítanak, akiket elétek állítanak, példaként, akiket irigyelnünk kell és követnünk kellene, az életük nem szól másról, mint a végtelen ürességről és a kiábrándultságról. Ez a fiatalember itt a történetben tudja azt, hogy hiányzik neki valami, és azt is tudja, hogy mi hiányzik. És azt is tudja, hogy ezt a valamit, amit hiányzik, ezért Jézushoz kell fordulnia, mert tőle kaphatja meg. Azt kérdezi, hogy mit tegyek azért, hogy elnyerjem az örök életet. Ez hiányzik neki. Mindene megvan, de ez hiányzik, az örök élet. És hogyha ezt a kifejezést halljuk, hogy örök élet, akkor rögtön az jut eszünkbe, hogy igen, ez arról szól, hogy majd egyszer meghalunk, és aztán feltámadunk, és folytatódik az életünk egy egész örökké valóságig. De az Isten igéje arról tanít, hogy nem csak erről szól az örök élet. Hogy az örök élet az nem csak egy időszakot jelent, nem csak egy távlatot jelent, egy időiséget, hanem minőséget is jelent, egy másfajta minőségét az életnek. Az örök élet azt jelenti, hogy tele van isteni gazdagsággal. Az örök élet azt jelenti, hogy ha valaki azt éli, akkor az olyan élet, aminek van értelme, amit érdemes végigélni, amiből az ember nem akar menekülni, nem akar kilépni belőle. És hogyha a végén visszagondol, akkor azt mondja, hogy jó volt ez, és újra ezt választanám. Ez az örök élet. Egyszer majd odaállt, és itt a Földön is. Nem erre vágyunk mindannyian. Nem ilyen teljes életet szeretnénk mindannyian magunknak kapni. Ezt a fajta életet pedig sehonnan máshonnan nem tudjuk megkapni, csak az Istentől. És csak tőle is csak akkor, hogyha Jézust követjük. Másképpen nem lehet elnyerni ezt. Ezért lesz Jézus válasza, a végső válasza ennek a fiatal embernek a kérdésére az, hogy jöjj és kövess engem. Jöjj és kövess engem, mert csak engem követve lehet elnyerni az örök életet. Elnyerni azt, ami egyedül be tudja tölteni az ember ürességét és hiányérzetét. De még mielőtt Jézus ezt mondaná, hogy jöjj és kövess engem, mond mást is, és érdemes erre is figyelni, nagyon érdekesen alakul ez a beszélgetés ott kettejük között. Megkérdezi ez az ifjú, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És Jézusnak az első válasz az, hogy ha tökéletes akarsz lenni, akkor tartsd meg a parancsolatokat. Visszakérdez a fiatalember, hogy melyeket, melyik parancsolatokat. És Jézus válaszol és sorolja. Néhány perc múlva majd én foglak kérdezni titeket, hogy mik azok a parancsolatok, amiket érdemes és be kell tartani. Ott Jézus elmondta, és hangoztak, hogy azokat kell betartani, hogy ne ölj, meg ne lopj, meg tiszteld apádat és anyádat, szeress fele barátodat, mint magadat. És a fiatal ember ezt véghallgatja, és azt mondja, hogy ezt mind megtartottam. Milyen fogyatkozás van még bennem? Mind megtartottam. ezeket a parancsolatokat. Igen, sokan úgy gondolnak magukra, mint akik így élnek, hogy megtartják a törvényeket, az emberi törvényeket, az isteni törvényeket, hiszen nem vagyunk gyilkosok, nem vagyunk tolvajok, nem vagyunk rablók, és rólatok is el lehet azt mondani, biztos vagyok benne, és hogyha a szüleiteket megkérdezném, akik most itt vannak, ők is abszolút megerősítenék ezt, hogy ti minden esetben és minden körülmények között megtartjátok azt a parancsolatot is, hogy tiszteld apádat és anyádat. Gondolom, hogy így van. De azért arról is beszélgettünk, hogy miket jelentenek még ezek a parancsolatok, mert Jézus azt is mondja, hogy úgy is meg lehet ölni a másik embert, hogy nem mártom bele a kést, meg lehet bántani, és akkor nem a testét gyilkolom, hanem a lelkét. Arról is beszéltünk, hogy nem csak pénztárcát lehet lopni, hanem el lehet lopni a másik embernek az idejét, el lehet lopni, vissza lehet élni a bizalmával. És ha meg arra gondolunk, hogy szeress fel a barátodat, mint magadat, akkor nem is biztos, hogy olyan jó ebbe belegondolni, hogy ezt mi meg tudjuk-e tartani tökéletesen. Ez a fiatalember azt mondta, hogy én mindezeket megtartottam, tökéletes vagyok, milyen fogyatkozás van még bennem. És nagyon érdekes az, hogy Jézus nem veti a szemére, nem mondja azt, hogy gondolkozz már rá egy kicsit, hogy tényleg megtartod maradéktalanul a parancsolatokat. Ő nem ezt kérdezi, hanem lát benne egy fogyatkozást, egy még nagyobb fogyatkozást, a legnagyobbat, és erről beszél ennek az embernek Jézus. Azt mondja neki, hogy valami hiányzik még. Egy valami, de az hiányzik. Akkor leszel tökéletes, hogyha az meg lesz. Mostanában lehet látni gyakran azokat a reklámokat különböző formában, még bizonyos helyzeteket mutatnak be, és aztán a végén mindig az a mondat hangzik el, hogy ha csak egy kicsi hiányzik. Ha csak egy kicsi hiányzik, akkor nincs meg az, amit szeretnénk, amire vágyunk. Ha csak egy valami hiányzik, akkor nem értük el azt, amit szerettünk volna. Ha valaki át akar ugrani egy szakadékot, és csak egy centi hiányzik, akkor ugyanúgy lezuhan a szakadékba, mint hogyha sokkal több hiányzott volna. És néha azért azt is észrevesszük, hogy nem csak egy kicsi hiányzik, hanem sok hiányzik. Ha mi szeretnénk azt a szakadékot átugrani, és szeretnénk elérni a mi célunkat. Jézus azt mondja, hogy egy valami hiányzik belőled még, menj el, add el a vagyonodat, ossz szét a szegények között, kincsed lesz a mennyben, és aztán gyere és kövess engem. Jézus belelát ennek az embernek a lelkébe, és ott azt látja, hogy ez az ember nagyon ragaszkodik az ő vagyonához, és annyira ragaszkodik, hogy nem tud megválni tőle. Még Jézusért sem. Ez volt az ő legnagyobb fogyatkozása. Hogy volt az életében valami, amiről nem tudott lemondani, még az örök élet elnyeréséért sem. Ennek a fiatalnak választania kellett a vagyona és Jézus között, Jézus Krisztus között, és ő választott. Azt olvassuk, hogy szomorúan ment el, mert nagy vagyona volt. Nektek is, és nekünk is sokszor kell választani. Sokszor kell választani az Isten és a világ között, a hit és a hitetlenség között. Sokszor kell választani és válaszolni a kérdésekre. Ti most itt azt mondjuk, hogy bár nem ez a legjobb szó, hogy vizsgázni fogtok, de az igazi vizsgák azok majd csak ezután jönnek. Amelyikben kiderül az, hogy az a Jézus, akiről ti most itt hitet tesztek, akiről beszélgettünk egy egész éven át, hogy ez a Jézus mennyire fontos a ti számotokra. Ez ki fog majd derülni? Választanotok kell. Választanotok kell Jézus tanítása és a világ tanítása között. Vagy egyszerűen csak az Isten tisztelet és az alvás között. Választanunk kell sokszor. Jó, hogyha azt is látjuk, hogy Jézus itt nem a gazdagság ellen beszél. Nem mindenkitől kéri azt, hogy adja oda neki a vagyonát, hanem mindenkitől azt kéri, ami elválasztja az Istentől. Mindannyiunknak a legnagyobb vizsgája az, hogy oda tudjuk-e adni azt, ami az életünkben Isten helyett Istenné vált. Oda tudjuk-e adni azt, ami fontosabb, mint Jézus követése, ami fontosabb, mint az örök élet elnyerése. A gazdag ifjú nem tudta odaadni azt, amit oda kellett volna adni. És ezért mondja Jézus a tanítványainak, hogy könnyebb átmenni a tevének a tű fokán, mint egy gazdag embernek bejutni a mennyek országába. És amikor a tanítványok mindezt hallják, akkor megdöbbennek. És azt kérdezik akkor, hogy hát ha ez így van, akkor ki üdvözülhet? És azért kérdezik ezt megdöbbenve, mert elgondolkoznak és ránéznek a saját életükre, és azt látják, hogy abban is annyi minden van, amit nem tudnának talán odaadni, hogyha Jézus elkérné tőlük. Ránéznek az életükre, és azt mondják, és azt látják, hogy messze nem vagyok tökéletes. Hogy nem csak egy centi hiányzik, hanem annál sokkal több. Hogy nem csak néha-néha vétek el egy-egy parancsolatot, hanem sokszor az egész életem arról szól, hogy nem az Istennel élek, és nem neki akarom adni magamat. Jézus azt mondja nekik, azt mondta ennek a gazdag ifjúnak, azt mondta a tanítványoknak, és azt mondja nektek is, és nekünk is, hogy jöjj és kövess engem. Kövess engem, és akkor be fog tudni töltődni a te hiányosságod, akkor el fogod tudni érni az igazi célt, amit szeretnél. Kövess engem, mondja Jézus, kövess engem, aki választottam egyszer. Választás elő álltam és döntöttem. Választanom kellett a saját életem és a te életed között. És én a te életedet választottam és az enyémet odaadtam. Választanom kellett, hogy feláldozom-e magam, és úgy megmentelek téged. Választanom kellett, és én választottam, és odaadtam az életemet, érted? A gazdag ifjú szomorúan ment el. Adja Isten, hogy majd ha ti elmondjátok a konfirmációi fogadalomtételeteket, akkor ne szomorúan, hanem örömmel menjetek el. És adja Isten, hogy ne menjetek el aztán, egy hónap múlva se, meg 5 év múlva se, meg 20 év múlva se, ne menjetek el Jézus mellől, hanem maradjatok ott mellette, maradjatok ott, és akkor elnyeritek az örök életet, és kincsetek lesz a mennyben, meg itt a földön is nagyon sok kincsetek. Azt kívánom nektek, hogy ti is tudjátok válaszolni Jézus kérdésére, amikor egyszer megkérdezi a tanítványokat, ti is el akartok menni? Azt kívánom, hogy tudjátok a tanítványokkal együtt azt válaszolni Jézusnak, hogy hová mehetnénk, Uram, örök élet beszéde van nálad. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy benned nem volt semmilyen fogyatkozás. Hogy te tökéletes voltál, és ezt a te tökéletességedet adod nekünk, és ezzel hívsz bennünket. És ezzel akarsz nekünk is tökéletes, teljes életet adni. Hálát adunk neked azért, Urunk, hogy igazából nem is nekünk kell átugrani azt a szakadékot. Mert mi magunktól nem tudnánk átugrani. Nem tudnánk azt a szakadékot átugrani, ami elválaszt bennünket az Istentől. Még akkor sem, hogyha nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy mindent betartsunk, még akkor sem tudunk eljutni oda az Istenhez. Ehhez kellett valami más. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezt a szakadékot a te kereszted hidalja át a mi számunkra. És azon keresztül juthatunk oda az Istenhez. Urunk, imádkozunk most a konfirmálókért, hogy segítsd meg őket. Hogy segítsd meg őket ezen a mostani vizsgán is, de minden más vizsgán, ami vár még rájuk ebben az életben, amikor el kell dönteniük, hogy kit választanak, hogy Jézust választják, vagy valaki valami mást. Segítsd őket, hogy amit most majd elmondanak fogadalomként, hogy ők szeretnének Jézushoz tartozni és őt követni, ezt a fogadalmukat meg tudják majd tartani minden körülmények között. Adj nekik erőt, erősítsd őket, kérünk, és erősíts bennünket is, mert nekünk is nagy szükségünk van erre. Arra, hogy felismerjük, hogy a legnagyobb szükségünk rád van, hogy te tudod betölteni minden ürességünket, és te tudsz megajándékozni mindazzal, amire egyébként is vágyunk, te tudod megadni és betölteni a mi céljainkat, de csak akkor, hogyha téged követve akarjuk azokat elérni. Így kérünk, hogy áld meg a mi életünket, a mi vágyainkat és céljainkat, és ajándékozz meg bennünket ezzel a teljes, örök élettel, amit te kínálsz a mi számunkra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, amiknek a nagy részét már tudjuk, hiszen hirdetem azt, hogy ezen az ünnepen is megterítettük az úrasztalát, azért is, mert ez az ünnep különleges és kettős ünnep a gyülekezet számára, a gyülekezet fiataljai és az ő családjaik számára, hiszen halljuk majd a konfirmációi fogadalom tételt. Erre készüljünk most, így folytassuk tovább a mi ünneplésünket és a mi Isten tiszteletünket, készülve a konfirmációi fogadalomtételre. A 463. énekünk első versét énekeljük. 463. dicséretünk első verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, őt hívjuk, őt várjuk, az Isten lelkét. Erre a most előttünk álló néhány percre is, meg az egész életünkre is, ami még előttünk áll. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm így is, ilyen formában is konfirmációra készülőket, az ő családjaikat és az egész gyülekezetet, akik most itt vannak, hogy tanúi legyenek ennek a fogadalom tételnek. Legelőször hadd mutassam be őket, ötüket, akikkel együtt készültünk erre a mai napra. Borsós Hanna, Boc Emese, Demeter Norbert, Kurta Dániel Botond és Kurta Kamilla, és közülük Hanna majd a keresztség sákramentumában is részesül. Ősz óta készültünk erre a napra, találkoztunk péntekenként, és ezekben a találkozásokban és ebben a készülésben nagyon hamar kiderült már számomra is az, hogy sok mindent tudnak ők már, sok ismeretük van, a bibliai történetekről, gyülekezeti vagy más hittanóráról, ahol ezekről hallhattak és tanulhattak. Ezeket az ismereteket, ezt a tudást próbáltuk rendszerezni egy kicsit, és próbáltuk kiegészíteni. De az is nagy öröm volt a számomra, hogy mindeközben nagyon sok kérdés hangzott felőlük, és sok kérdést kaptam. Persze olyanokat is, hogy például meg lehet-e bukni a konfirmáción. Ez valahogy újra és újra előkerült kérdésként. Meg az is, hogy mennyien lesznek majd itt a templomban. Hát erre most megkaptátok a választ. De nem csak ilyen kérdéseket hallhattam, hanem olyanokat is, amik ahhoz kapcsolódtak, amikről beszélgettünk. Az Isten igéjéhez és a hithez és az Istenhez kapcsolódó kérdések voltak ezek. És ez azt bizonyította a számomra, hogy amiről hallottak, amiről beszélgettünk, azt ők komolyan vették és veszik, hogy tovább gondolják és szeretnének még többet megtudni mindezekről. Hadd mondjam el azt, hogy a kérdésekre ezután is lesz majd lehetőség, mert mindannyian, akik a hit útját járjuk, nem csak a konfirmációig tanulunk, hanem egy egész életen át tanuljuk azt, hogy mit jelent az Isten országában élni, mit jelent Jézus Krisztust követni, és újra feltehetjük a kérdéseket, és tegyük is fel a kérdéseket, mert tényleg a tanulásunk az életünk végéig tart. Viszont most az a pillanat jött el, amikor nem ti fogtok kérdezni, hanem én fogok néhány kérdést feltenni, amelyekre válaszoljatok bátran és hangosan, úgyhogy a hátsó sorokban is lehessen hallani. A gyülekezet pedig fogadja ezeket a válaszokat nagy szeretettel és nagy figyelemmel. Az első kérdésem az úgy szól, hogy ti most konfirmáltok, de egyáltalán mit jelent az, hogy konfirmáció? Igen, Kamilla.
Maga a szó azt jelenti, hogy megerősítés. Amikor a szüleink megkereszteltettek minket, akkor megfogadták, hogy mi majd vallást teszünk a Szent Háromság Istenövetett hitünkről.
Így van, ez történik most. Elérkezett ez a nap és ez a pillanat. Készültünk erre a napra. Mi volt az, amiből készültünk, mi volt az a könyv, ami alapján készültünk ilyen normán?
A Biblia.
A Biblia, Isten igéje, Isten kijelentése. Meg tudjuk-e mondani azt, hogy hány részből áll ez a Biblia, a Szentírás, és mi az eredeti nyelve? Emese?
Új és Új Szövetségben, az eredeti nyelve az Ószövetségnek az héber volt, és az Új Szövetségnek pedig görög.
Így van. Szentírásból olvastunk sok mindent, de nem csak abból készültünk és azon gondolkoztunk, hanem egy hitvallást is végigvettünk, és annak a részeiről gondolkoztunk. Melyik volt ez a híres hitvallás, amit sokszor elmondunk a gyülekezet közösségében is, Anna?
Hát az apostoli hitvallás, ami három részből áll, az első az Atyára, a másik a Fiúra, a Szent Lélekhez.
Így van. Mit tudunk meg az apostoli hitvallásból Istenről, mint Atyáról?
Hogy ő a teremtő és gondviselő Isten.
Igen. És mit tudunk meg a Teremtő Istenről? Mit tudunk elmondani magáról a teremtésről? Hogyan történt ez, és milyen fontos dolgokról ír a Biblia ezzel kapcsolatban? Elmesen.
Isten 6 napon megteremtett, mindent a szavával teremtett, és minden nap, amit elmondott, arra azt mondta, hogy jó.
Így van. Mindenre, amit teremtett, arra azt mondta, hogy jó. Igen, ő megteremtette ezt a világot. Talán még azt is tudjuk, hogy ez a teremtés milyen sorrendben történt. Tudjuk ezt elmondani, Hanna?
Hát ugye az első napon elválasztott a sötétséget és a világosságot, a második napon a szárazföldet és az eget, a harmadik napon a szárazföldet és a vizeket és a növényeket megteremtette, a negyedik napon a napot, holdat, a csillagokat és az égi testeket, az ötödik napon az égi és a szárazföldi élőlényeket, állatokat, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az
ember. Igen. Jó. Megteremtette Isten a világot. Mit jelent az, hogy, amit Kamilla is mondott, hogy a teremtő és gondviselő Isten is? Mit jelent az, hogy a gondviselő Isten?
Amikor Isten megteremtette a világot, akkor gondot is visel róla, és ez azt bizonyítja, hogy mikor belépett a világba, akkor kiválasztotta Ábrahámot és az ő népét, az Izrael népét.
Többek között ez is bizonyítja, meg azt is bizonyítja, hogy nekünk nem kell félnünk, nem kell aggódnunk, meg minden, amire igazán szükségünk van, azt tőle megkapjuk. Úgyhogy ezért is adhatunk neki hálát. Igen, ami elhangzott, hogy az Isten, amikor megteremtette ezt a világot, akkor jónak teremtette. De ha most mi körülnézünk ebben a világban, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok rossz dolog is van benne. Mi ennek az oka? Nemese?
Az első ember páros hozta be a bűnt a világban, amikor Isten megtöltötte nekik, hogy a jó és a rossz tudás fájáról szedjenek gyümölcsöt. Ők mégis megtették, és így jött le a bűn, aminek a következménye lehet a halál, az öregedés és a betegségek.
Így van. Ennek a következményeit, a bűnnek a következményeit viseljük mi magunk is, azóta is. Ezért van a szenvedés, a betegség, a halál, sok minden más. Beérkezett a bűn a világba. De az Isten nem fordult el az embertől. Mi az, ami ezt mutatja? És erről már Botond beszélt az előbb. Igen, elmondhatod, Kamila, még egyszer, ha gondolod.
Hogy kiválasztott egy embert, Ábrahámot, akinek majd a népéből származik, az Izrael népéből származik Mózes, aki majd megkapja a tíz parancsolatot két kőtábla formájában.
Így van. A tíz parancsolatról is fogok kérdezni mindjárt, de előtte még magáról Mózesről, aki megkapta azt. Mi az, amit tudunk Mózesről, mint Izrael egyik nagy alakjáról, vezetőjéről, az ő születésének a körülményeiről? Botond?
Amikor született, minden újszülött fiút megöltek, és ezért a Nílusba dobta egy kosárban az anyukája, és a faraó lánya találta meg, és a faraó udvarában nevelkedett fel, és az anyukáját dajkának fogadták.
Így van, nagyon jó. De egyszer véget ért ez a szép időszak. Hogyan ért véget, és mi történt aztán? Igen.
Hát ő látta, hogy egyébként megvel egy zsidót, és úgy megütötte, hogy már nem
idejött. És ezután?
És ezután menekülnie kellett, és elmenekült egy
Elmenekült, és így van. 40 év múlva tért csak vissza. Mi előzte meg ezt a nagy visszatérését Mózesnek? Mi volt az a nagy élmény, amivel ő találkozott?
Amikor vigyázott anyára, akkor meglátott egy bokrot, ami égett, de lángolt, de nem égett el a bokor. Ő volt Isten, és mondta neki, hogy szabadítsa ki a zsidó népet Egyiptom városából, és eleinte Mózes ellenkezett, de aztán beleegyezett és megszabadította.
Így van, elment az ő testvérével, Áronnal. Azért nem volt olyan egyszerű ez a megszabadítás. Mire volt szükség többek között, hogy ez megtörténjen? A fáraó nem akart elengedni a népet, Botond?
10 csapás.
Igen. És tud belőle mondani egyet, kettőt?
Igen, a bőrfekélyek, a sáskajárás, a békák és a Nílus vize vérivált.
Nagyszerű. Tudja valaki kiegészíteni ezeket? Még a eszetekbe jut emesen?
A 3 napig sötétség volt és a legsúlyosabb öntetés, amikor az összes elsőszület fiút megölték, kívülve azokat, akik meg az ajtó félfeljükre volt bárendőt.
Így van. Így van, ez volt az utolsó és a legsúlyosabb csapás, és a fáraó ezután elengedte a népet, hogy kiszabadulhattak Egyiptomból, Mózes vezetésével, Isten kegyelméből, és megindult a vándorlás az ígéret földje felé. Ennek a vándorlásnak az elején kapták tehát meg a 10 parancsolatot. Kamila azt is mondta már az előbb, hogy 2 kőtáblán. Miért is 2 kőtáblán? Anna?
Az első volt a 4 parancsolat, ami az Isten és ember parancsolatáról szólt, a másodikon pedig 6 parancsolat, ami ember és ember parancsolat.
Így van, nagyon jó. Na akkor kezdjük az első kőtáblával. Milyen parancsolatokat olvashatunk ott? Igen?
Én vagyok az Úr, a Te Istened, kihoztalak téged Egyiptom földjéről, szolgálótházából, ne legyenek néked idegen istenei énekte.
Nagyszerű. Norbi?
Emlékezzek az Úr napjáról, hogy megszenteled azt.
Igen. Van még, ami eszünkbe jött? Igen.
Az Úrnak a Te Istenednek a nevét hiába nevelt a szentre, mert az Isten nem vagyok, mint az Ön, aki hiába szállja.
Így van. Van még egy, igaz? Na, a legnehezebb, ugye?
Igen. ne csináljon azoknak faragott képet azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alatt a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.
Nagyon ügyesen elmondtad, igen, ez a lényeg ennek a parancsolatnak is. És hogy kezdődik a második kőtábla, melyik az az, ami már el is hangzott ugye az ige hirdetésben is, igen?
A tiszteletet hirdetés anyádat, hogy rossz idég éhes azon a földön, amelyet az Úr a te Istened
adta. Így van. Aztán még mit olvasunk a második kőtáblán? Emese.
Ne ömít a parádnak, hogy és ne lopj.
Igen. Aztán még van, igen, botom.
Ne tégy fel a barátod, de hamis tanú bizonyságot.
Így van, igen. Jó. Ez tehát a 10 parancsolat, amelyekben Isten megmutatta azt, hogy mit vár tőlünk, hogy mi az a, az út, amin, hogyha mi járunk, akkor tudunk majd az ő útján járni, és megmaradni mellette. Arról szól az egész Ószövetség ezután, hogy Isten vezeti az ő népét, és gondoskodik róluk. Miről szól az Új Szövetség? Hogyan teljesedik ki az Új Szövetségben az Isten megváltó munkája? Kamin?
Jézus Krisztus életéről szól, és ezt három részre bonthatjuk, a gyógyításokra, a prédikációkra, példázatokra és a tanításokra.
Így van. Mielőtt ezekre rátérnénk, előtte arról, hogy mit jelent egyáltalán Jézus Krisztusnak a neve. Igen?
Jézus szójelentése magyarul a szabadító, hébelül, hogy messiás, és a Krisztus szó pedig akkoriban három tisztséget tentek fel, a szójelentés, hogy feltent, a királyokat, a profétákat és a főpapokat tenték fel, azért a proféta már hirdette Isten igéjét, és ő maga volt Isten igéje, azért a főpap már áldozatot mutatott be saját magát, és azért volt király, mert megalkotott mindenben.
Nagyon jó, így van. Azt is hallottuk már, hogy aztán megkezdte ugye az ő nyilvános szolgálatát körülbelül 30 éves korában, és tett csodákat, gyógyított, meg tanította az embereket példázatokban. Na ezek közül néhányat mondjunk el, most így a gyülekezet számára is, ők is ismerik bizonyára ezeket, de szeretnék tőletek is hallani. Szeretnének ezek közül néhányat hallani legalábbis. Csodák közül. Boton most volt, akkor valaki más. Hanna.
Hát a Kálói mennyegző. Amikor volt egy mennyegző Kálában, és ott elfogyott a bor, és ott volt Jézus anyja, és mondta a szolgáknak, hogy csinálják azt, amit Jézus mond, és merítettek földbe vizet, és Jézus ezt borrá változtatta, és vittek ebből a násznednek, és ő pedig kérdezte a vőlegényt, hogy miért a végére tartogatta egy bort, és megmutatta először.
Így van. Másik csodatétele Jézusnak.
Jézus lecsendesíti a tengert, mikor a tanítványok és Jézus a Genezáreti tavon hajóztak, akkor nagy szélvihar támadt, és a tenger hullámzott, és Jézus a hajón aludt, és felkeltették, hogy nem érdekli őt, hogy elveszünk, és akkor Jézus felébredt, és szólt a tengernek, hogy hallgass el, némulj el, és a szélvihar megállt, és a hullámok eltűntek, és aztán megkérdezte Jézus tanítványoktól, hogy miért ilyen kicsi a hitetek. És mondták a tanítványok Jézus hátra mögött, hogy ki ez, hogy a szavával lecsendesít a tengert.
Nagyon jó. Gyógyítás történetekről is beszélgettünk. Ezek közül válaszunk néhányat, Kamil.
A béna meggyógyítása. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, akkor meghallotta ezt a sokaság, és oda ment a házhoz, ahol ő volt. És ott volt négy ember is, aki cipelték bénát az ágyával együtt. Mivel olyan nehéz volt, nem tudtak oda menni, nem tudtak hozzá közeledni, ezért elhatározták, hogy kiváljanak a ház tetejéből egy rést, és ott ki is vágták, leeresztették a bénát. Jézus meglátta őt, és meglátta a hitüket, és azt mondta neki, hogy a bűneidnek van a bocsáta. Ott voltak a háznál egyéb írástudók is, akik gondolták, hogy milyen Isten káromlás lesz, hogy ilyen csak Isten mondta, hogy a bűneidnek vannak bocsátva, és Jézus ezt hallotta, és megkérdezte, hogy miért gondoltok ilyet, és azt is megkérdezte tőlük, hogy mi könnyebb mondani, hogy bűneidnek vannak bocsátva, vagy hogy kell felfognak az áldozat is jár, aztán mondta a Bénának, hogy kell felfognom, pont meg az ágyadat is jár. Béna felfognak, megfogta a tárgyat és elindult, mindenki szeme láttára.
Így van, ez egy nagyszerű csodatétele volt Jézusnak. Még egyet akkor, Norbi?
Gyakorlós lány és a vérfelső asszon meggyógyítása, hogy gyakorlós oda ment Jézushoz, és mondta, hogy a lány a hallgatott, és hogy gyógyítsa meg. Jézus elindult és megkövette, és hallott egy vérfelső asszon, hogy Jézus megy, és arra gondolt, hogy csak a ruhája, a szélét is megérinte, akkor ő már meggyógyult, és megérintette, és Jézus is meggyógyult, és Jézus érezte, hogy áramlik ki belőle az erő, és megfordult, és megkérdezte, hogy ki ért hozzá, és oda ment a vérfás asszony, hogy ő volt, és elmondta az egész történetet, és így azt mondta, hogy a hited megtartott téged, menj. Akkor Jézus odaért a házhoz, és már mondták, hogy a lány az már meghalt, és mondta, hogy csak alszik, és kinevették. Jézus bement, és mondta, hogy ébredj fel, és a lány felébredt, és járt, és senki sem.
Aztán már elhitték, igen, amikor már járt és ért újra. Így van. Példázatokról is beszélgettünk, amelyek az Isten országáról tanítanak bennünket. Helyesre?
Természet bárányok példázatok. Volt egy juhász, és annak volt 100 báránya. Este megszámolta őket, de már csak 99-et talált. Ezért elmennek keresni, ezt az egyet elveszettek. Meg is találtak, haza is vitte, és összehívta az összes barátját, hogy örüljenek vele együtt, hogy megtalálta az elveszett bárányt.
Igen. Még egy? Igen.
A magvető. Magvető szólja magukat, és 4 helyre esnek. Az út szélére, a sziklás földbe, a gomok közé és a termékeny talajba. Ami az út szélére esik, a madarak felcsöpegetik, ami a gomok közé esik, azt a gazok megölik, ami a sziklára esik, az nem hall gyökeret, és ami a termőföldbe esik, az először 30-szoros, 50-szeres és 100-szoros termést hoz. De azt tükrözi, hogy ami a út célére esik, az meghallja a Isten igéjét, de nem értik, és ami meghallja, a sátán azonnal kiűzi belőle. Ami a gyomok közé esik, azt meghallja az igéjét, de a környezete idővel kiüli belőle. Ami a sziklás földbe esik, az meghallja Isten igéjét, de nincs semmi alapja, és nem tartja meg. Ami viszont a termőföldbe esik, az meghallja Isten igéjét, és meg is tartja.
Köszönöm. A első változatában ennek a történetnek, amikor mondtátok, akkor az egyik fajta maga az aszfaltra esett. Útszélére, most jól mondtad. Igen. Jó, köszönöm szépen. Hallottunk akkor pár történeteket. Még arról is beszéltünk, hogy Jézus életét nem csak ilyen formában lehet felosztani, hanem az ő életének a szakaszait tükrözik egyes ünnepeink. Mik ezek az ünnepek? Soroljuk csak el most. Én honnan?
Az advent, a várakozás, karácsony, az Jézus születése, a húsvét, az Jézus feltámadása, áldozott csütörtök Jézus mennyumenetele, és a pünkösd, a szentlélek eljövetele.
Így van. Ugye a húsvétot megelőzi még a virágvasárnap, Jézus bevonulása Jeruzsálembe, és most húsvétban vagyunk nagy hét után. Nagy hétnek mik a legfontosabb napjai események? Igen?
Csütörtökön az utolsó, nem csütörtökön az utolsó vacsora, nagy pénteken Jézus keresztre feszítése, és a húsvét vasárnap Jézus feltámadása.
Így van. Miről szól a nagypéntek és a húsvét ezeken túl, amiket most mondtatok? Miért van olyan nagy jelentősége a keresztre feszítésnek, feltámadásnak?
Keresztre feszítették az összes embernek a világon, Jézusra szállt a bűn, ezért Istennek el kellett fordulnia, mert Isten nem érkezhet a bűnben. És Jézusnak a halála azt jelenti, hogy mi is fel fogunk támadni.
Feltámadásra azt jelenti, hogy?
Feltámadásra azt jelenti, hogy mi is fel fogunk támadni, és Jézus Isten elfogadta ezt az áldozatot Jézustól.
Így van. Így van. Ezután történt az ő mennybe menetele. Hány nappal ezután voltak a húsvét után vannak ezek az ünnepek?
Az áldozó csütörtök húsvét után 40 nappal, a pünkösnap húsvét után 50 nappal.
Így van. Mi történt pünköstkor? ami Jézushoz kapcsolódik, bár már ott van a mennyben, de ő az, aki...
Igen? Letörte a tanítványokhoz a Szent Lelket.
Így van. Norbi, el tudod mondani, hogy ez hogyan történt, vagy mi volt ennek a jele? Ott voltak a tanítványok, és...
A tanítványok féltek, és Isten leküldte a Szent Lelket le a nyelvek alakjába, uh-huh. és az összes népen megváltozott, és Péter mondott kiért, és elmondott egy prédikációt, és azon a napon 5000 ember lepte ki.
3000 legyen. Az is elég sok. Igen.
3000 ember tért meg, és ez volt az első egyház.
Igen, megalakult az egyház, megalakult az első gyülekezet. Köszönöm szépen, így van. És aztán ez az egyház, bár az első időkben sokáig üldözték, üldöztetésnek volt kitéve, de aztán megerősödött és elterjedt az egész világon a keresztény egyház. Volt azonban egy időszak és egy pont, amikor változásra volt szükség. Mi volt ez a pont, és miért kellett ez a bizonyos változás? Igen.
A reformáció 1517-ben, amikor Luther Márton, az evangélikus vallás megalapítója, kinyomtatta a 95 pontot, ami azt foglalta össze, hogy hogyan tér el a katolikus vallás a Biblia tanításaitól, és akkor alapította meg Calvin János a református vallást.
Így van, és hát majdnem úgy fogalmaztam, hogy az ő követői vagyunk, mármint Calvin Jánosé, de nem jól tenném, ha így fogalmaznék, mert Jézus követői vagyunk, de valóban Calvinnak köszönhető az, hogy református egyház és felekezet létrejött, és ennek köszönhető, hogy most ti is itt vagytok, hogy mi is itt lehetünk, és hogy most a konfirmációkor megvallhatjátok a ti hiteteket. Köszönöm szépen, hogy megtettétek, hogy elmondtátok mindazt, amit, vagy sok mindent abból, amit tudtok, amiről együtt beszélgettünk. Úgyhogy most már csak valóban az van hátra, hogy a hiteteket is megvalljátok, elmondjátok a gyülekezet és Isten színe előtt. Ez fog most történni, és ezt fogadjuk most szeretettel, úgyhogy a gyülekezet felel, és ti is álljatok fel. Mielőtt azonban ezt meghallanánk, előtte azokat a szavakat mondom el Hannának és mindannyiunknak, amikkel Jézus Krisztus mielőtt felment az ő mennyei dicsőségébe, a tanítványait megbízta azzal, hogy megkereszteljenek és tanítványát tegyenek sokakat, minden népeket. Hallgassuk meg az ő szavait, amik így szólnak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmennén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallottad te is Jézus szavait, ezután kérdezlek, akarod-e, hogy a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, keresztjén, Anya Szent Egyházba befogadtassál? Válaszol, akarom.
Akarom.
Hanna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Így most már mindannyiótokat kérdezlek, felteszek néhány kérdést, amire együtt őszinte szívvel és hallható szóval válaszoljatok. Kérdezem először, keresztelésetek alkalmával szüleitek vagy magatok kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztény Anya Szent Egyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy Istennek ebben a szövetségében meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek róla? Felejétek, kijelentem. Mondjátok el együtt a gyülekezettel is az apostoli hitvallás szavait, és így valljátok meg a ti hiteteket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
halál szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ezek után ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református Anya Szent Egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Még egy kérdést teszek fel, amire szintén együtt válaszoljatok. A református hitvallásunk a Heidelbergi K.T. első kérdését, amely így hangzik. Mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod?
Mind életesztesszel lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamért, hanem az én hűséges megváltómra, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnökért tökéletesen eleget tett. Az ördögnek minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy a mennyi atyának akarja nélkül, hogy egy aztán esett el a fejemről. Sőt, minden az én közösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért a Szent Lélek által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint kész és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki érje.
Fogadjátok ezután az ő áldását, a gyülekezet foglalja el a helyét, itt pedig egyesével lépjetek majd előre. Mert a hegyek megszűnhetnek, a halmok meginomhatnak, de hozzád való bűségem nem szűnik meg, békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Éppen ezért meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Amen. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is általam. Amen. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő pedig én velem. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Most pedig én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, református Anya Szent Egyházunknak tagjaivá nyilvánítalak benneteket, és felhatalmazlak titeket az úrvacsorával, az úrvacsora vételére. És kérem a nagykegyelmű Istent, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem semmi más ne szakítson el titeket az Isten szeretetétől, amely megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.